Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó felséges! Hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel, tízhúró hangszeren és lanton, zengő hárfán. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második versszakát énekeljük. Így kezdődik ez az énekvers. Nem éltem még a földszínén, te érted meg, megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Kedves szülők és keresztülők, szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok egy kicsin gyermekeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljenek. Öröm számunkra az, amikor ennyien állnak itt az Úr asztala előtt. Figyeljünk együtt most arra, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Máté evangéliumának végén a 28. fejezet 18., 19. és 20. verseiben olvashatjuk ezt. Jézus Krisztus így szólt a tanítványokhoz, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és éme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Ezen a számotokra különösképpen is emlékezetes Isten tiszteleten ad hangozzon. Még egy másik mondat a Szentírásból, ezt is Jézus Krisztus mondta saját magáról. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. És most különösképpen is ezeket az utóbbi szavakat szeretném kiemelni. Jézus Krisztus tehát ezt mondja magáról. Én vagyok a fényes hajnalcsillag. De hát mit is jelent ez számunkra? Induljunk ki abból, hogy mit lehet tudni a hajnalcsillagról. Mindegyik csillag közül a legszebb, a legfényesebb, a legragyogóbb, amely kitűnik fényével a többi közül. Ez az a csillag, amely a legtovább látszik az égen. Gyakran a legelső is, amely felkel, megjelenik az égen. A sötétség legyőzője ez a csillag. Olyan erő, olyan fény árad belőle, amely egyértelműen és legtartósabban megtöri a sötétséget. Én vagyok a fényes hajnalcsillag, mondta Jézus. És ezzel azt üzeni számunkra, hogy ő a sötétség legyőzője. Hogy ő az, aki megtöri, meg tudja törni a sötétség erőjét. Ő az, akiről el lehet mondani, és megtapasztalhatjuk, hogy egyértelműen, hosszan, kitartóan világít mindazok számára, aki készek figyelni rá. A csillag mindig reménységet is jelent. Azt jelenti, hogy valaki világosságot készített nekünk a sötétben. Azt jelenti, hogy a sötétben tapogatózzóknak, a sötét félelmek, sötét indulatok közt élőknek mégis van gondviselője. Mégis van valaki, aki néz, aki lát bennünket, aki figyel ránk, aki kész vezetni minket. Olyan Istenünk van hát, aki odafigyel ránk, aki számon tart bennünket. Olyan Istenünk van, aki beteljesíti az ígéreteit, melyeket a Szentírásban, az ő beszédében olvashatunk. Olyan Istenünk van, akinek a világossága erősebb, mint bármely sötétség. Képes belelátni a sötétségeinkbe, és szétoszlatni azokat. A sötétség mindig eltűnik, hogyha a világosság elkezd ragyogni. Vagyis győztes Krisztusunk van nekünk. Ehhez, a Jézus Krisztushoz, ehhez az Úrhoz tartozhatunk mi. Ez a fény, a fénylő csillag, ugyanakkor tájékozódási pont is. Az úton lévők, akár a tengeren, akár a szárazföldön, a sötétben a csillagok után is tájékozódhatnak. A csillag arra való, hogy hozzámérjem a lépteimet, hogy hozzáviszonyítsam a helyzetemet, hogy hozzámérjem magam, hozzá képes tájoljam be a helyzetemet. Viszonyítási pont is. Jézus Krisztus ezt mondta magáról, én vagyok a fényes hajnalcsillag. Jézus Krisztus az, akihez mérhetjük magunkat, akinek a szava, a tanácsai segítség lehetnek számunkra. A hajnalcsillag azt jelenti, hogy Istennek van útja hozzánk, emberekhez. És Jézus éppen azért jött, hogy úttá legyen számunkra. Azért érkezett a földre, hogy összekösse az eget a földdel, hogy összekössön bennünket, embereket az örök Istennel. Bemérhetjük hát magunkat, hogy jó úton vagyunk-e. Ti most, kedves szülők, keresztülők, úgy döntöttetek, hogy ezen az úton szeretnétek látni ezeket a kicsiny gyermekeket. És mi örülünk ennek a döntésnek, hiszen tudjuk, tapasztaltuk azt, hogy mit is jelent a Jézus Krisztussal való közösség, mit is jelent ezen az úton járni. Kívánjuk azt, hogy úgy tudjatok továbbhagyni, hogy valóban ez a hajnalcsillag, ez vezethet benneteket, azaz maga Jézus Krisztus vezethet benneteket. Ez a csillag, amit itt a szószék mögött láthatunk, ez is erre emlékeztet. Meg az a csillag is, amit Dani szokott kapni, akkor, amikor az iskolában, a hittanórán jó munkát végez, mert az is ugyanilyen csillag, csak egészen piciben, és pecsétként kapja meg. Emlékeztessen hát téged is, Dani, ez a csillag arra, hogy Jézus Krisztus ama fényes hajnalcsillag, és bennünket is itt a szószék fölött, s vigyük így el a szívünkben ezt a gyönyörűséges ígét, hogy Jézus ama fényes hajnalcsillag, akihez valóban érdemes odakapcsolnunk az életünket, és akire érdemes figyelnünk, mert ő elvezet bennünket a boldog célhoz, ahogyan azt az egyik énekünkben szoktuk énekelni. Kívánjuk hát azt, hogy valóban ráfigyelve ezen az úton járhassatok, és ezen az úton tapasztalhassátok meg azt az igazi örömet, amelyet az ő jelenléte, az ő közelsége jelent számunkra. Ámen. Most közösen valljuk meg Istenbe vetett hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Most pedig egyházunk rendje szerint két kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitükről majd ők magunk önként vallást tehessenek a gyülekezet szín előtt? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Urunk Istenünk, adjon erőt ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt teljesíteni tudjátok. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádságban forduljunk Urunkhoz. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, most elsősorban ezekért a kisgyermekekért téged. Áldunk és magasztalunk azért, hogy megajándékoztad velük szüleiket, családjaikat. Áldunk és magasztalunk téged épségükért, szépségükért. Köszönjük neked, Urunk, hogy olyan Isten vagy, aki közel engedsz bennünket, embereket magadhoz. Köszönjük, hogy nem csak Teremtő Úrnak ismerhetünk így meg, hanem rácsodálkozhatunk arra, hogy mennyire ott vagy velünk a mindennapjainkban. Ott vagy szabadításoddal, ott vagy, ha arra van szükségünk, figyelmeztetéseddel, intő szavaiddal, de ott vagy vigasztaló, bátorító szavaiddal, ott vagy tanácsaiddal. Köszönjük ezt neked, Urunk! És azért imádkozunk, hogy áld meg ezeket a családokat is, hogy hadd tapasztalhassanak meg ezekből mind többet, hogy hadd tudjanak ők is úgy figyelni rád, hogy vezethesd őket, hogy a te utadon járhassanak, hogy hadd ragyoghasson ott előttük is a fényes hajnalcsillag, azaz az Úr Jézus Krisztus, hogy előttük járva észrevegyék, hogy ott van ő, és készek legyenek követni őt, őt, aki életnek és halálnak ura, őt, aki győztes úr, aki legyőzte a legnagyobb ellenségünket is, őt, aki annyira szeret bennünket, hogy életét adta, érettünk miattunk és helyettünk ott a Golgotai kereszten. Kérünk téged, hogy adj erőt, bölcsességet, békességet nekik, a család minden tagjának, és ajándékozz meg őket a veled való közösség áldásaival, örömeivel, mindennapjaikban is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgassd meg imádságunkat kegyelmesen. Ámen. Gergő, Gábor, keresztelletén téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ámen. Sófia, Julianna, keresztelletén téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Anna Réka, keresztelletén téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezeket a kisgyermekeket. Nevelje fel őket szüleiknek örömére, anyaszentek házunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. Amen.
Foglaljuk el mi is a helyünket, és énekeljük együtt a 134. zsoltárunkat mind a három verszakával. 134. zsoltárunk így kezdődik: Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan. És amikor majd a harmadik verszakát énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban ezekre a kisgyermekekre gondoljunk.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Ámen. János evangéliuma 21. fejezetéből hangzik hozzánk Isten beszéde. Most ezen a mai délelőttön János evangéliuma 21. részének első 14 verséből a következőképpen. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a Galileai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halatból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik. Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, s mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a cselekvői is. Most helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, s válaszoljunk imádságban Urunk szavára. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, az elmúlt napokért. Hálát adunk neked azért, hogy munkálkodhattunk, hogy megoldhattunk problémákat, feladatokat munkahelyünkön, otthonainkban. Hálát adunk neked az erőért, amelyet tőled kaptunk mindehhez. És köszönjük neked most a hétvégét, amikor pihenhetünk, amikor kicsit megállhatunk. Így köszönjük meg ezt a délelőttöt neked. Köszönjük, hogy itt a házadban rád figyelhetünk, és imádkozunk is ezért, hogy segíts, hadd lehessünk így itt, hogy megnyílhasson a szívünk előtted, hogy éhezzük és szomjazzuk a te szabadat. Kérünk, szólíts meg bennünket. Könyörülj meg rajtunk, táplálj bennünket, tápláld lelkünket. Adj nekünk útra valót, kérünk, mellyel elmehetünk innen majd. Hogy ne üres szívvel távozzunk. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk. Szent lelked által légy közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Készülve Isten üzenetének meghallgatására, a 166. dicséretünk első verszakát énekeljük, amely így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, Szent lelkedet ma töltsd ki ránk.
Az az ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni, János evangélium a 21. fejezetében található, tehát az előbb elhangzott szakaszban, a 21. fejezet a 6. versében. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Fiatal szülők kisgyermekeikkel együtt vidékről a főváros közelébe költöznek. Teszik ezt abban a reményben, hogy a gyermekeiknek ott sokkal szebb jövőt tudnak biztosítani. Később házépítésbe fognak. Többszintes, hatalmas épületet szeretnének, hogy mindenkinek legyen benne helye. A legidősebb gyermekre ekkor már felnőttként lehet számítani. A többieknek is le kell mondaniuk azonban dolgokról a nagy cél érdekében. Az álom beteljesedik, felépül a családi ház. A legidősebb gyermek ott alapíthat családot, ahogyan azt elképzelték. Még viszonylag fiatal ember, amikor azonban elmegy a minden élő útján. S a ház örömök forrásából egyre inkább keserűség forrásává válik. Sőt, harcok tárgyává. A szülők belebetegszenek, belerokkannak. Végül üres kézzel, üres szívvel távoznak a földi létből. Az itt maradtak is kifosztottnak, vesztesnek érzik magukat. Az, amit eddig elmondtam, nem mese. A 20., illetve a 21. század elejének valóságos története. János evangéliumából azt olvastuk az előbb, hogy Jézus tanítványai elmentek halászni, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Hasonló tapasztalataink minden bizonnyal nekünk is vannak, hiszen nem kell ehhez halásznak lenni. Valószínűleg több ilyen élményről is tudnánk mesélni. Péternek, Jézus tanítványának sem ez volt az első ilyen nyomasztó éjszakája. Történik velünk ilyesmi alkalmanként. De olyan is lehet, hogy valaki tulajdonképpen egész életében nem fog semmit. Bevallom, én beleborzongtam ebbe a gondolatba, és a szívem különösképpen is megnyílt így, azelőtt az ige szakasz előtt, amelyet hallottunk itt János evangéliumából, amelyet a napunkban olvashattunk mindazok, akik a Bibliaolvasó kalauzunk segítségével olvassuk naponta Isten beszédét. Mert mit is üzen nekünk ez a bibliai szakasz, rajta keresztül Isten, nekünk, akik, valljuk be, örökké rohanunk, lázasan teszünk, veszünk, sohasem érünk rá, és mégis, amikor egy-egy pillanatra lerogyunk, akkor rá kell döbbennünk,
hogy talán alig-alig fogtunk valamit, vagy semmit sem fogtunk. Legyen szó munkánkról, feladatainkról, gyermeknevelésről, és lehetne sorolni életünk különböző területeit. Figyeljünk hát együtt arra, hogy mit is akar Isten, és ezen a mai istentiszteleten a szívünkre helyezni. Ezt olvastuk itt, hogy közben azonban Jézus megállt a parton. És akkor rögtön megfogalmazódik a kérdés az ige alapján, hogy van-e helye Jézusnak az életünkben? És hol? Ó, hányszor hallottuk már, legalábbis akik most itt vagyunk, biztos, hogy sokan azt, hogy az az Isten, aki kijelentette magát a Szentírásban, nem elérhetetlen messzeségben trónoló Isten, hanem olyan Úr, aki testet öltött Jézus Krisztusban, aki emberi testben közénk jött, ennyire közel jött hozzánk emberekhez. Megáll mellettünk. Igen, sokszor hallottuk talán már. De vajon mit jelent ez számunkra a mindennapjainkban? Ezt olvastuk János evangéliumából, a tanítványokról. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton. Miért csak reggel ment oda Jézus a tanítványokhoz? Talán még azt a kérdést is feltehetnénk, hogy nem kegyetlenség ez Jézus részéről, hiszen az evangéliumokból az derül ki róla, hogy ő tudta, hogy ki milyen helyzetben, állapotban van éppen. Azt is tudhatta tehát, hogy a tanítványok ott kínlódnak az éjszakában a tavon, és hogy nincs eredménye a munkájuknak. Mibe került volna neki az, ha még éjszaka felkeresi őket, és segít nekik? Persze. De vajon észrevették volna a tanítványok, belemerülve a munkájukba, hogy Jézus megáll a parton? Mennyire gondolunk mi Jézusra munkás hétköznapjainkban? Mennyire törődünk mi azzal, hogy vajon ő mit akar? Mennyire figyelünk arra, hogy vajon ahol éppen vagyunk, ahova megyünk, oda el tud-e velünk jönni? Mert egyetért azzal, vagy talán éppen nem, és akkor hol van ő? Ebben a neked ez jár gondolattal átitatott világunkban egyáltalán tudomást veszünk-e arról, ami a saját kicsi világunkon kívül létezik. Hányszor állhatott már Jézus ott a parton, a közelünkben? Talán szólt is hozzánk. Minket azonban teljes mértékben lekötöttek a dolgaink. Tele van a két kezünk munkával, mindenféle dologgal, amik fontosak nekünk, és amelyek miatt nem érünk rá. Olyanok vagyunk, nem egyszer, mint a Kishelyte című könyv egyik alakja, aki a lámpát gyújtogatta, aki hol felgyújtotta, hol leoltotta, és nem élt rá megállni, beszélgetni. Nem úgy van-e, hogy legfeljebb akkor állunk meg, amikor a hálunk üres marad? Kudarcok, veszteségek érnek bennünket, amikor nem érünk el igazán eredményt, amikor semmit sem fogtunk. Hiányaink, szükségeink, csődjeink láttán kezdünk el kicsit legalábbis körbe tekinteni, hogy hol van a hiba, és ekkor felfedezhetjük, hogy Jézus Krisztus ott áll a parton, vár ránk. Jézus tanítványai, azt olvastuk tehát, hogy Péter javaslatára elindulnak halászni. De hát úgy, ezt az evangéliumokból róluk tudjuk, hogy őket Jézus, mint egy 3 esztendővel azelőtt már elhívta emberhalászatra, azaz arra, hogy az Isten szeretetéről szóló jó hírt vigyék az embereknek. És ők mindenüket otthagyva követték Jézust. Most pedig visszatérnek régi iparukhoz. Halat akarnak fogni. Könnyű kimondani a lesújtó ítéletet, hogy milyen tanítványok ezek. Előbb azonban érdemes végig gondolnunk. Mi keresztjének még egyszer sem helyeztük a puszta megélhetés kérdését az Isten szolgálata elé. A tanítványok is megéheztek. A tanítványoknak is élni kellett, valamit enniük kellett, talán még a családjuk gondja is szorongatta őket. Meg van az úgy is, hogy a bánatunkkal, szomorúságunkkal munkába menekülünk. Egész éjszaka halásztak, és mégsem fogtak semmit. És valami olyasmit kellett megérteniük a tanítványoknak, megtapasztalniuk, hogy Jézusnak nem lehet felmondani. Illetve megkísérelhetjük, hogy visszalépünk a régi életünkbe, vagy fölmondunk neki. Természetesen mindig tisztes indokkal, de az eredmény szinte kivétel nélkül mindig az, hogy üres marad a hálunk. Azaz valamink üres marad, vagy a pénztárcánk, vagy a szívünk, vagy az egész életünk. Talán mi is ismerünk ilyen embereket, akik valamikor lelkesen szolgáltak Jézus Krisztusnak, aztán valamiért, talán nagyon is érthető okokból fölmondtak neki, és aztán űrtámadt az életükben. Így fogalmazta meg hasonló élményét valaki, amióta nem szolgálok, nem Afrikában, hanem bennem van a Szahara. Tehát, ha valahol baj van az életünkben, ha valahol kiürült az életünk, mérlegeljük komolyan, hogy nem az-e a bajunk, hogy fölmondtunk Jézusnak, ha csak rövid időre is, legalábbis mi akkor így gondoltuk. De milyen jó, hogy életünk ilyen besötétedett szakaszai után mégis hajnal következik, következhet még. És ilyen hajnalokon megáll életünk partján Jézus Krisztus. Megáll és megállít. Bár azt is mondhatnánk, hogy akkor hajnalodik az életünkben, amikor megáll életünk peremén, és megszólít bennünket. Mert ő ilyen. Hogyha mi hűtlenkedünk, ő akkor is hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja. Azaz, ha valamiképpen kikerült az életünk középpontjából, akkor megáll az életünk peremén. Nem szív, nem perel, csak éppen kérdez. És mindig azt kérdezi, arra kérdez rá, amiben éppen csődöt mondottunk. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, olvastuk az evangéliumból, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Vagyis oda tapint, ahol a baj van. És mekkora szeretettel teszi ezt, én úgy rácsodálkoztam most is erre, mert úgy kérdez, mintha neki lenne szüksége ennivalóra. Figyeljük meg a kérdést. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Hát mi ezt a kérdést, hogy nincs valami ennivaló, de akkor tesszük fel a másiknak, ha mi vagyunk éhesek, és éppen nincs a táskánkban semmi. Ezzel is segítve, bátorítva szinte a tanítványokat, hogy mondják ki, hogy mire van szükségük. De érdemes észrevenni azt is, hogy milyen őszinte és tömör a tanítványok válasza. Azt mondják, hogy nincs. Olyan csodálatos, hogy Jézus Krisztus ezzel a szeretettel teszi fel nekünk is a kérdéseit. Bár sok mentegetőzésünk és magyarázkodásunk és mellébeszélésünk helyett, mi is ilyen őszintén tudnánk válaszolni Jézusnak, amikor bennünket kérdez. És aztán Jézus Krisztussal beszélgetve derülhet ki, hogy miért is maradt a háló üresen. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Lehet, hogy sokszor éppen az a bajunk, hogy rossz oldalon halászgatunk. Így is mondhatnánk, a magunk oldalán, a magunk javára, a magunk érzései és elképzelései szerint, és magunk felé húzva a hálót. És íme az üresen marad. De amikor a tanítványok a jézusi utasítást betartva a hajó jobb oldala felé, azaz így is mondhatnánk, hogy Jézus felé, ő felé kezdték húzni, akkor a háló megtelik tömértek hallal. Csoda el, hogy a szeretett tanítvány János tüstént rádöbben, hogy ki lehet az a titokzatos idegen. Ne felejtsük el, hogy a feltámadás után vagyunk, nem véletlen az, hogy a tanítványok nem ismernek azonnal rá. De ekkor már tudja, hogy ki az, aki a partról feléjük kiáltott, és azt mondja Péternek, az Úr az Úr van ott. És milyen csodálatos észrevenni, hogy akkor minden a part felé mozdul, mert ő ott van, mert ő van ott. És egyszerre megváltozik minden, mert ő van ott. És tulajdonképpen 2 évezred óta szüntelen ez ismétlődik. Ha megtudjuk, hogy hol van ő, és abba az irányba fordulunk, akkor történnek döntő változások az életünkben. De mindenképpen megszűnik az üresség. Simon Péter nem tudja megtagadni saját magát, ön igazi Simon Péteres lelkesedéssel a vízbe veti magát, valami ruhadarabot kapva magára, és kiúszik a partra, és talán csak 100 méterre lehettek a parttól. Lehet, hogy nem is kellett neki végig úsznia, szinte látható, ahogy maga körül csapkodva, kavarva a vizet, rohan Jézushoz. A többi tanítvány pedig a hálókat vonja a partra. És amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Milyen különös. Jézus mindig azzal vár bennünket, amire éppen szükségünk van. A tanítványokat azon a reggelen ennivalóval várta. Ó, bárcsak! Most mi is tudnánk elfogadni azt, amivel Jézus Krisztus ezen az Isten tiszteleten bennünket várt. Mert biztos, hogy mindegyikünk számára elkészített valamit. Bárcsak így megnyílna a szívünk előtte, bárcsak így vinnénk magunkkal a szívünkben az ígét, és hagynánk, hogy Szent Lelke által munkálkodjon bennünk, hogy betölthesse a szükségeinket ő, hogy életté tegye, igazán életté, az egyébként talán csak vegetáló életünket, és megtölthesse az üres hálóinkat. Ámen. 338. dicséretünk első verszakát énekeljük és kérjük. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Urunk, ha arra gondolunk, hogy hányszor állhattál már meg szeliden, csendesen a mi életünk partján, akkor szégyed önti el a szívünket. Szégyeljük, Urunk, hogy kellett állnod, és mi talán nem törődtünk veled, észre sem vettünk, belemerültünk a saját dolgainkba, a saját kicsi világunkba, teljesen belemerültünk. Köszönjük neked, hogy te nem fordítottál mégsem hátat nekünk, hanem jöttél, közeledtél újra hozzánk. És talán most is éppen így van, hogy ott állsz, és biztos, hogy ott állsz, hiszen most ezáltal az ige szakasz által te szólítottál meg bennünket. Ott állsz életünk partján. Ó, bárcsak most tudnánk megragadni hitünkkel a kezedet, ó, bárcsak most készek lennénk az odafordulásra, és ne engednénk, hogy ott kelljen állnod, hanem behívnánk a szívünkbe, az életünkbe, vagy ha már lakója lehet Szent Lelked által a szívünknek, akkor nagy-nagy örömmel megújítanánk azt a szövetséget, amelyet te kötöttél velünk, újra igent mondanánk arra, és kérnénk a te vezetésedet, áldásodat további életünkre. Köszönjük neked, hogy te mindegyikünknek azt adod, amire éppen szükségünk van. Bárcsak el tudnánk ezt fogadni. Bárcsak észrevennénk mi is,
hogy arra van szükségünk, amivel te kínálsz. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy hadd mehessünk el veled együtt. Hadd mehessünk el úgy, hogy a te kenyeredből eszünk, a lelki kenyeredből. Urunk, kérünk, áldj meg így bennünket, áld meg szeretteinket, hogy mindnyájunknak lehessen boldog találkozásunk veled. Hogy megérthessük, hogy miért maradtak a hálóink üresen. És hadd tudjunk teljes szívvel odafordulni hozzád, hogy te megtölthesd azokat. Urunk, imádkozunk hozzád betegjeinkért, a különböző nyomorúságokkal, nehézségekkel küszködőkért, hogy ők is észrevegyenek téged, hogy ott állsz a parton. És imádkozunk hozzád mindazokért, akik most szomorú szívvel gondolnak arra, aki kedves volt számukra, és eltávozott közülük. Kérünk téged, hogy szereteteddel, különösképpen is vedd őket körül, add gyógyírt a sebeikre, kötözd be azokat. Így kérünk számukra tőled békességet, vigasztalást, erőt. Áld meg egyházunkat, könyörülj meg népünkön is, hogy végre észrevehessünk, mint többen észrevessenek téged, hogy miközben talán ott zokognak életük romjai felett, vagy a sok-sok üres háló felett, hadd tudjanak felpillantani, és a tekintetük találkozhasson a tiéddel, és hadd kapcsolódhasson össze az életük a tiéddel. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy légy velünk a ránk következő napokban is, a hétköznapokban is, hogy legyen időnk reád, a veled való közösség ápolására. Kérünk, hogy adj ehhez nekünk bölcsességet a tiédből. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most figyeljünk együtt gyülekezeti életünk híreire. Mindenek előtt hirdetem azt, hogy ma délután 4 órai kezdettel beszámolunk a nyári gyülekezeti csendes hetünkről, mindazok számára, akik nem tudtak velünk együtt ott lenni, és mi is egy picit visszagondolunk, hálát adunk Istennek most is az ott kapott ajándékokért. Ez a beszámolás képek, felvételek segítségével történik szeretett vendégség keretében. Várunk hát vissza délután 4 órára itt a templomunkba minden kedves testvérünket, és köszönettel vesszük a szeretett vendégséghez való hozzájárulást egy-egy tányér sütemény formájában, de ha valaki nem tud hozni, azért ne maradjon otthon, hanem nyugodtan jöjjön ő is el közénk. Hirdetem azt is, hogy a ránk következő hét gyülekezeti alkalmainak a rendje kicsit másképpen alakul, mint ahogyan azt megszoktuk, hiszen evangelizációs istentiszteletek lesznek most 1-től 4-ig, tehát hétfőtől csütörtökig minden este, csütörtök este is még. Ezeken az evangelizációs istentiszteleteken, melyek este 6:30 kezdődnek, tehát nem 6, mint ahogy megszoktuk az esti alkalmaknál, hanem 6:30 kezdődnek, Sebestyén Győző, a Fót központi református egyházközség lelkipásztora hirdeti Isten igéjét. Az egész sorozatnak ez a címe, hogy ki is Jézus, illetve így is fel lehet tenni a kérdést, és benne is van, ki is nekem Jézus. Az első estének az alcíme nem teljesítmény, hanem ajándék. A másodiknak nem törlesztés, hanem számonkérés. A harmadiknak nem rohan, és nem irgalmatlan, hanem rád ér, és könyörületes. A negyediknek parancsra, gondolatjál szabadon, és kérdőjel a végén. Eléggé érdekeseknek tűnnek ezek az alcímek. Én szeretettel várok, hívok mindenkit, és buzdítok arra, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, ahol tényleg magát, Jézus Krisztus ismerhetjük meg még jobban, és kerülhetünk hozzá közelebb. Ránk következő vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, természetesen. Ezen az istentiszteleten megtarítjuk az Úrnak szent asztalát is, tehát tulajdonképpen az lesz az evangelizáció záró alkalma. Készüljünk így otthon is imádságainkban erre az úrvacsorás istentiszteletre. Hirdetem azt is, hogy konfirmációi előkészítő indul itt a gyülekezetünkben gyermekeknek. Az alkalmak péntekenként 17 órától lesznek lent a gyülekezeti helyiségben. Első találkozásunk október 12-e, pénteki nap, tehát is 17 órakor lesz. Hirdetem azt is, hogy egyházkerületi konfirmandus találkozót szervezett a Dunamelléki Református Egyházkerület, amint hogy benne van a címben, a konfirmandusok számára. Illetve kaptunk meghívót egy másik alkalomra, ez fiatal felnőttek konferenciája október 21-től 23-ig Kecskeméten az Emmaus házba. Mindkét rendezvényről van rendelkezésünk rá részletes program is, akit érdekel, az nyugodtan forduljon hozzám majd ezügyben, istentisztelet után, és én megmutatom a részletes programokat is. Az adakozást is hirdetem, azzal együtt, hogy az elmúlt vasárnapi perselypénzünk az 31.490 forint volt, és emlékezzünk az igére, amelyet olvashatunk, ami Jézus Krisztusunk jó téteményére emlékezzünk, aki gazdag lévén szegény életét érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Adós vagyok a kedves testvéreknek, míg a jótékonysági hangversenyünk bevételének az összegével, ennek hirdetésével, örömmel hirdetem, hogy 175.520 forint lett ennek a bizonyos orgona hangversenynek a bevétele. Legyen áldott érte a mi Istenünk, és kívánjuk azt is, hogy ő áldja meg gazdagon a jókedvű adakozókat. Az elmúlt héten meg kellett állnunk ravatal mellett is. Gyülekezetünk egyik kedves tagjától, Preszli Béláné Nadányi Mária testvérünktől búcsúztunk, aki 1917. április 3-án Berettyóújfaluban született, és ezesztendő szeptember 16-án Budaörsön hunyt el. Kívánok így is, innen is a megszomorodott szívű családtagoknak Istentől békességet és vigasztalást. Mm. Most pedig a 457. dicséretünket énekeljük el mind a három verszakával. 457. énekünk így kezdődik. Ó Jézus, árva csendben, az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. 457. dicséretünket énekeljük tehát befejezésül, mind a három verszakával, a harmadikat majd fennállva. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.